Köszöntöm Önöket! Tartalmas, izgalmas utazásokban, nagy, különleges evésekben és kulturális élményekben bővelkedő új évet kívánok! Nekem momentán jól indult az év, éppen a dél-afrikai Cape Townból motorozunk az óceán partján keletre, Port Elizabeth felé. Ha nem ettek még meg a fehér cápák, akkor ezekben az órákban éppen Afrika legdélibb pontján, ez Cape Agulhas, nézzük, ahogy összeér az indiai és az atlanti óceán. Nos, ez az oka, hogy a mai műsorban és a következőben is korábbi beszélgetéseket ismétlünk meg. A műsor gerincét a múlt év novemberében szervezett ománi kirándulásunk élményei adják, majd az utolsó részben Budapest 150. születésnapjára elkészült különleges film készítésének körülményeit ismerhetjük meg. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Elsőjével elindult az üveg visszaváltási mizéria. Az emberi figyelmetlenségen túl akár 800 ezer magyar is nehéz helyzetbe kerülhet. Mint az bizonyára ismert, januártól Magyarországon is bevezették a kötelező visszaváltási rendszert az italcsomagolásokra. A szabályozás lényege, hogy minden üveg, fém és műanyag 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú palackos italtermék, kivéve a tej és tejalapú termékek vásárlásakor visszaváltási díjat fizet a vevő, amit később visszakaphatunk. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a nem újrahasznosítható italcsomagolások egységes betétdíja 50 forint lesz, az újrahasznosíthatókét a gyártó egyedileg határozza meg. Fontos, hogy a kötelezően visszaváltási díjas termék csomagolású italtermék a visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozható csak forgalomba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltok polcain fel lesz tüntetve az üdítőital ára, illetve külön a visszaváltási díj összege. A termék árába tehát nem épül be ez a költség, az csak a kasszánál adódik hozzá. A számlán vagy nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetniük a boltoknak a betétdíjat. Minden 400 négyzetméternél nagyobb üzlettérrel rendelkező élelmiszerboltban biztosítani kell a visszaváltó automatákat, illetve az 1000 főnél népesebb településeken is kötelező lesz ilyenek telepítése. A forgalmazó a visszaváltást teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani, írja a rendelet. Itthon jelenleg 1833 olyan település van, ahol kevesebb, mint 1000-en laknak, összlakosságuk megközelíti a 800 ezret. Ők jelenleg nehéz helyzetben vannak, hiszen nekik autóba kell ülni, vagy tömegközlekedve eljutni egy nagyobb városba, hogy visszaváltsák a betétdíjas palackot. Ez pedig sok esetben nem éri meg. A legtöbb olyan településen egyébként, ahol bár az ott élők száma nem éri el az 1000 főt, kisbolt van. Kérdés, hogy ők hogyan gondolkodnak a témáról, szeretnének-e önszorgalomból csatlakozni a rendszerhez, erre folyamatosan egyébként megvan a lehetőségük. A visszaváltást kötelezően gépi úton kell biztosítania az üzleteknek. Induláskor közel 2000, majd a partnerek fokozatos csatlakozásával a MOHU tervei szerint fokozatosan 4-5 ezer boltban lesznek visszaváltó automaták. Az üzletek kézi visszaváltó pontként is csatlakozhatnak a rendszerhez, amennyiben a visszaváltást kézi úton mobil alkalmazás támogatásával kívánják biztosítani. Fontos, a palackot az eddig megszokottal ellentétben nem szabad összenyomni, azokat eredeti állapotukban kell leadni. Sérülésmentes, leolvasásra alkalmas jelöléssel kell rendelkeznie, írja a jogszabály. Pár száz forinttal egész biztos többet kell fizetni, de egy nagy bevásárlás alkalmával akár ezres tételről is beszélhetünk. Természetesen később ezt visszakaphatjuk, de ez nem lesz elég szelektíven gyűjteni a palackokat. Egy zsugor másfél literes víz esetén 300 forint lesz a betétdíj, de ha fél literes üdítőből vásárolunk egy csomaggal, akkor 18 üdítőnél már 900 forinttal kell többet fizetni a kasszánál. Ezek a nem újrahasznosítható termékekre vonatkoznak, az újrahasznosítók ennek alapján a duplájába is kerülhetnek majd. És a legfontosabb kérdés, hogyan kapom vissza a pénzemet? A felhasználó választhat, hogy milyen formában kéri megtéríteni a visszaváltási díjat, a következő lehetőségek lesznek elérhetőek. Utalvány. Kapunk egy nyugtát egy vonalkóddal, amelyet levásárolhatunk vagy készpénzre válthatunk az adott üzletben, üzletláncban. Utalás bankszámlára. A regisztrált ügyfeleknek lesz elérhető, mobil applikáció használatával azonosítja magát, amin keresztül automatikusan jóváírásra kerül az ügyfélprofilban rögzített bankszámlán a pénz. Vagy jótékonysági célú felajánlásra is lehetőséget biztosít a rendszer a fogyasztóknak. Ez az úgynevezett DSR rendszer világszerte egyre inkább bevett gyakorlattá válik, az Európai Unióban is egyre több ország vezeti be. A legjobbnak a több mint 20 éve működő norvég rendszer tartják, de Szlovákiában és a balti államokban is fokozatosan emelkedik a visszaváltás aránya. Németországban például az egyutas italcsomagolások visszagyűjtésének aránya már eléri a 98,5%-ot. Az is fontos, hogy a régi italcsomagolást tilos bedobni az automatákba, figyelmeztet az Országos Kereskedelmi Szövetség szerdai közleményében. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak az dobjon majd italos palackokat az automatákba, aki a visszaváltási díjat ki is fizette a vásárláskor, a palackon pedig rajta van az előírt logó, feliratozás és a visszaváltási díj összege is. Azért is fontos ezt tudni, mert többen is próbálkoztak már azzal, hogy az év első napjaiban bedobálták az automatákba a különféle italcsomagolásokat. Az új előírások tehát csak azokra az italféleségekre vonatkoznak, amelyeken a gyártó ezt fel is tünteti a csomagoláson és a palackon. A visszaváltó berendezésekbe egyébként olyan palackot bedobni, ami nem felel meg a követelményeknek, a beüzemelést követően is károkat okozhat, figyelmeztetnek megjegyezve, hogy a visszaváltó berendezés egyébként ellenőrzi majd, elfogadható-e a bedobott italcsomagolás és utalványt csak a szabályoknak megfelelő palackok után ad. A visszaváltási rendszer lényege tehát, hogy az italgyártó üzemekben újra nem tölthető, ezért csak egyszer használatos, úgynevezett egyutas italos palackok értékesítésekor, ha a gyártó ezt már fel is tüntette a csomagolásokon, a kereskedők kötelesek lesznek 50 forint visszaváltási díjat felszámolni a vásárlóknak az értékesítéskor. Ezt a visszaváltási díjat a vásárló visszakaphatja egy levásárolható utalvány formájában, ha visszaviszi az italos palackot az üzletbe. Dönthet majd azonban úgy is a vásárló, hogy az utalványt a pénztáraknál pénzre váltja. Az üzleteknek viszont folyamatosan értékesíteniük kell a korábban gyártott és a visszaváltási logó és díj feltüntetése nélkül csomagolt italféleségeket is, amelyek megtalálhatók lesznek az elárusító helyek polcain egészen addig, amíg el nem adják, akár a fél éves türelmi időszakon túl is. Ugyancsak fontos figyelmeztetés, hogy figyelni kell a visszaváltást jelző feliratot, és az italcsomagolásnak sértetlennek kell lennie. A vásárló csak ezeket a palackokat viheti vissza az üzletbe visszaváltási díjért cserébe. Más értékesítő helyen is, például egyes iparcikáruházakban, drogériákban, vendéglátóhelyen, elvitel esetén vagy dohányboltokban ugyancsak kötelező lesz az 50 forint visszaváltási díj felszámítása, amikor a szükséges jelzés már a csomagoláson is rajta van. Zárták a közleményt. Jelentősen drágultak a stráda matricák 2024-től, és több szakaszon kell fizetni. Az üzemanyagok ára két részletben több mint 40 forinttal emelkedik januárban, és ott vannak még az autóárak, a biztosítás és a szervizelés is. Már január 1-től többet kell fizetni az üzemanyag árakért a jövedéki adó emelés miatt. Ez egy lépésben literenként 41 forintos drágulást jelentett volna. A Magyarország legnagyobb kúthálózatáért felelős MOL a múlt év végén bejelentette, hogy január 1-én csak 20 forintos emelésre kell számítani az autósoknak, majd ezt követően január 15-én érvényesítik a maradék 21 forintot. Az még kérdés, hogy a többi kúthálózat hogyan reagál a MOL lépésére. Minden esetre a tankolásért többet kell fizetni. Ahogy a strádázásért is, a motorokra és személyautókra szóló autópályamatricák ára több mint 16%-kal nőtt. A D1-es kategóriában, ugye ez a legfeljebb 3,5 tonna ösztömeggel és legfeljebb 7 ülőhelyjel bíró jármű, a heti matrica, vagyis a 10 napos 6400 forint, A havi matrica országos 10.360 forint, az éves matrica 57.260 forint lesz, a vármegyei pedig 6.660 forint. A D2-es kategória esetében ez a több mint 7 és legfeljebb 9 ülőhelyjel rendelkező járművet jelenti, a heti matrica, vagyis a 10 napos 9.310 forint, a havi matrica országos 14.670 forint, az éves matrica ugyancsak országos 81.280 forint, a vármegyei matrica pedig 13.330 forintba kerül, a motorkerékpárok esetében a 10 naposok 3.200 forintba, az egy hónapos matrica pedig 5.180 forintba fog kerülni. Januártól több gyorsforgalmi út, útszakasz lett fizetős. Ezek a következők: az M0-ás teljes egészében, az M4-es, az M44-es teljes szakasza, az M30-as autópálya Miskolc elkerülő szakasza, az M31-es autópálya, az M76-os autóút Balaton-Szentgyörgy és Fenékpuszta közötti szakasza. Az MTI adta hírül, hogy továbbra is elfogadják a Budapest bérletet az agglomerációs vonalakon. A BKK a múlt héten olyan háromoldalú megállapodást kötött a MÁV HÉV-vel és a Volán busszal, amely biztosítja a tavalyi tarifarendszer megőrzését, közölte a BKK pénteken. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a HÉV és az agglomerációs kék buszjáratok működtetéséről még 2016-ban egy sok szerződésből álló megállapodás csomagot kötött Budapest főváros önkormányzata és a közlekedési minisztérium, amelyek az év végével lejártak. Ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy január 1-én megszűnik a jelenlegi tarifarendszer az agglomerációs vonalakon. Az egyességgel viszont fennmarad az egységes tarifarendszer, megmarad a Budapest bérlet elfogadása az agglomerációs vonalakon a főváros közigazgatási határán belül. A Google Arts and Culture a világ kulturális látványosságait és műalkotásait összegyűjtő felületén nemrég izgalmas újdonság vált elérhetővé. Októbertől ugyanis több ország, köztük Magyarország az UNESCO által világörökségként számon tartott nevezetességei is megtekinthetővé váltak az oldalon, adta hírül a turizmus.com. Az újításnak köszönhetően a felhasználók eddig Budapestről, a pécsi ókeresztény sírkamrákról, a pannonhalmi főapátságról és Hollókőről tudhattak meg érdekességeket. Mostantól pedig a másik 4 csodálatos helyszínt is felfedezhetjük a vállalat kulturális felületén, így teljes képet kaphatunk Magyarország világörökségi helyszíneiről, ráadásul az információkat mesés fotók, lenyűgöző légi felvételek gazdagítják. Melyik ez a 4? Az első a Tokaji Bor régió történelmi kultúrtáj. A sikeres szőlőtermesztéshez kiváló földrajzi és éghalati adottságokkal rendelkező tájvidéken a 12. század környékén vette kezdetét a magyar bortermelés, amely hamar nemzetközi elismerésre tett szert. Magyarország egyik legnevezetesebb borrégiója 2002-ben kapta meg a világörökségi státuszt. Hortobágyi Nemzeti Park. A magyar Alföld északkeleti részén elnyúló pusztaságot Közép-Európa legnagyobb sztyeppéjeként tartják számon, a ma már 820 négyzetkilométeren elterülő legelőknek, tavaknak, ártéri erdőknek és ligeteknek otthont adó nemzeti park egyedülálló kulturális értékeinek köszönhetően 1999-ben került fel az UNESCO világörökségi helyszíneinek listájára. Fertő Neusiedlsee kultúrtáj. A Fertőtavat és környékét magába foglaló határokon átnyúló terület északnyugat Magyarországon és Kelet-Ausztriában fekszik, és a 70-es évek óta fokozott védettséget élvez. A 8 évezred alatt különböző kultúrák és népek találkozó helyévé vált a tájegység, 2001-ben vált világörökségi helyszínné. És végül az Akteleki karszt és a Szlovák karszt barlangjai, a két országot összekötő természeti látványosság a Kárpátok lábánál, Északkelet Magyarország és Dél-Szlovákia határánál található. Az itt megbúvó, egyedülálló cseppkőbarlangrendszerek több millió év környezeti változásának eredményeként jöttek létre, mely emlékek őrzőjeként 1995-ben érdemelték ki a világörökségi státuszukat. A Google Arts and Culture folyamatosan bővülő felületén a felhasználók a magyarországi látványosságok mellett az UNESCO listáján szereplő további világörökségi helyszíneket, illetve más kulturális és művészeti kincseket is megtekinthetnek. A Balaton felvidéki kultúrtáj világörökségi várományos helyszínek turisztikai fejlesztésére 3,65 milliárd forintot fordítottak az elmúlt közel 6 évben, amelynek révén műemléképületek, közterületek újultak meg, látogatóközpontok és interaktív kiállítások nyíltak. A projekt célja az volt, hogy a Balatonfelvidék múltjának történelmi, természeti és szellemi emlékeire alapozva a mai trendeknek megfelelő élményturisztikai kínálat szülessen, növelve ezzel a térség látogatóinak számát. Az elnyert támogatásból a Balatonfüredi Eszterházi kastély nyaralás történeti látogatóközponttá, a Badacsony-Tomai Kisfaludi út szabadtéri attrakció elemek telepítése által élménysétánnyá alakult. Interaktív kiállítással bővült a Folyi Arborétum, és megújult a Szigligeti Vár is. Hévízen a Festetics sétány egyedi térrendezése nyomán új látogatótérrel bővült a város. A projekt további eleme volt Keszthely kiemelkedő jelentőségű műemlékének, a Festetics kastély emblematikus kapujának felújítása, a kastély turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. Tihanyban a Visszhangdombon egy tematikus történeti park létesült. A Tihanyi apátság előtt megújult a fogadótér. Szakrális helyként használt napváró teraszt alakította ki az apátság keleti oldalán, és élmény alapú interaktív kiállítás várja a látogatókat az apátsági múzeumban. Tihany és az apátság történetét mutatja be az uradalmi magtár komplex fejlesztésével kialakított látogatóközpont. A projekt részeként mobil alkalmazás is készült, amely a várományos helyszín teljes turisztikai kínálatát tematikusan feldolgozva mutatja be. A projekt lezárásakor Sándor Péter, a Balaton Világörökségért Alapítvány kurátora arról beszélt, jelenleg 168 ország, 199 helyszíne, köztük 8 magyar számít a világörökség részének. A tapasztalatok szerint csak azok a címre pályázó helyszínek voltak és maradtak sikeresek, ahol a lakosság körében magas volt a világörökségi eszme támogatottsága. Beszélt arról is, hogy a 33 települést érintő Balaton felvidéki kultúrtáj 2015-ben került fel a világörökségi várományos helyszínek listájára, és milyen feladatokat kell még teljesíteni a cím elnyeréséért. És még egy jó hír, befejeződött a Szegedi Dóm harangtornyainak felújítása. Az Oskola utca és az Aradi Vértanúk tere között a Tiszapart közelében elhelyezkedő dómot és környékét egy több éves folyamat során újították fel, zöld felületeit rendezték, ám csak idén került sor a harangtornyok restaurálására. Az idei munkálatok során megtisztították és javították a magas struktúrakő és tégla felületeit és egyéb díszítő elemeit, megújultak a nyílászárók, valamint az órák mutatói és üvegmozaikja is. A tornyok felújításához a mérnökök az épület geometriáját 3D-s lézerszkenneres technológia segítségével milliméteres pontossággal mérték fel, az állványzatot pedig az így kapott 3D-s pontfelhő segítségével tervezték meg. A Szeged jelképének is tekinthető dóm nem csak vallási, de kulturális és turisztikai szempontból is fontos. A város felüli torony látogatható, és lenyűgöző kilátás nyílik róla Szegedre, ezért évente sokan felkapaszkodnak rá. Láthatjuk a belvárosi hidat, a fogadalmi templom mellett álló szegedi Szent Miklós szerb ortodox templomot, valamint a nagy áruházat is. A Szegedi Dóm komplex felújítási folyamatát lezáró mozzanatokról, a belváros egyik legmagasabb tornyának restaurálásáról egyébként drónvideó is készült. Most muzsikálunk, a hírek után pedig a magyarok számára még egy picit ismeretlen Ománba utazunk. Tartsanak velünk!